A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
És folytatjuk is a beszélgetést Szalai Berzevici Attilával, a Budapesti Értéktőzsde volt elnökével. Most megszólítás nem olvasható ki itt a parlamenti meghallgatásokból, sőt Kármán András azt mondta, hogy a 13. havi nyugdíjat egyelőre megtartják, a családi adó kedvezményeket megtartják. És ami még érdekes, hogy ők azt mondták, hogy most egyelőre még a védett árakhoz, meg az árréstophoz sem nyúlnak hozzá. Hát gondolom először fel akarják mérni a mostani gazdasági helyzetet.
Hát fel kell mérni, és a ránézésre az látható, hogy olyan szintű pazarlás folyt a hatalmi gépezet fenntartására, amit hogyha kiiktat az új kormány, akkor ott jelentős pénzeket fog megfogni.
Igen, hát az a kérdés, hogy mennyit, mert ugye miből lehet, mert ha csak azt nézzük, hogy mekkora igénye van az egészségügynek, ugye ott megyünk, az egészségügyi miniszter mondta azt, hogy 500 milliárd forintra van szükség, ami az egy horribilis pénz, bár hogyha azt nézzük, hogy mennyiből újították föl a Karmelitát a BM-nek, és a BM-nek, és a miniszterelnöki hivatalnak, a várba lévő rezidenciát, akkor van pénz oda, onnan, tehát onnan át lehetne. De hát azzal is érdekes, hogy azon mit lehet kezdeni. Ez egy érdekes kérdés, de ezen gondolkodtam, amikor láttam ezt a videót, hogy az egy halott
az
pénz. Az egy halott pénz. Az a mit tudsz csinálni?
Nyilvánvalóan, tehát, hogy nem beszélhetünk arról, hogy eldózeroljunk építményeket, hanem az ésszerű újrahasznosítást meg kell találni a módját annak. Mert csomó szép dolog épült, ezt nem lehet elvitatni. Nem az a probléma, hogy rendbe lett téve a vár, nem önmagában az a probléma, hogy ilyen-olyan épületek, vagy akár sportlétesítmények épültek. Ezek önmagukban jó. A probléma az, hogy milyen túlárazással, mennyire borították meg a rájuk szánt eredeti költségvetést, és ezáltal az államháztartást ezek az egyébként nagyméretű vállalkozások, főleg úgy, hogy erre már egy ideje nem jött EU-s fedezet.
Hát ha már említetted a sport létesítményeket, úgyis, mint ugye Budapesti Olimpiai Mozgalomnak a megalkotója, azért nagyon érdekelne engem, hogy ez az eszmetlen sok sport létesítmény, az, hogy kis túlzással minden településen van egy villanyfényes focipálya, hogy ezekkel mit lehet kezdeni? Ugye ezek is tehát tudom, hogy elköltött összegekből létrejött stadionok.
Ezek ott vannak, tehát ezekkel egy teendő van, az utóhasznosításukat kell biztosítani, hogy ezek értelmesen legyenek felhasználva, mind a élsport részére, mind a szabadidősport részére, mind a kulturális tevékenységre, az egészségünk megóvására. Tehát az nem szabad abba a hibába esni se, hogy minden, ami sport infrastruktúra, az valami ördöghöz közel álló kreálmánya az előző kormánynak, és ezek nem jók. Nem, ezekkel nem az volt kifejezetten. Ha ez lett volna a legnagyobb baja a magyar gazdaságnak, hogy épült néhány sportlétesítmény, akkor nem lenne probléma ma.
Egyébként ezek a sportlétesítmények arra is jók lehetnek, és mindjárt ugye a nézőinket arra biztatom, hogy kérdezzék vendégünket, akik ugye most élőben figyelik az adást a YouTube-on keresztül. Bújtolné Gulyás Zsana már kérdezte is tulajdonképpen a bommal kapcsolatban, hogy mire Magyarország, tehát hogyha olimpia lehetne, akkor ezek mire Magyarország olimpia lehetne, akkor nem mennek már tönkre azok a sportlétesítmények, amelyek már elkészültek?
Hát az a helyzet, hogy azért ezek nem olyan élelmiszerek, amiket gyorsan kidobunk a hűtőszekrényből, tehát nyilván ezeket karban kell tartani, üzemeltetni kell, ez az utóhasznosítás része, és aztán persze, hát nyilván egy évtized távlatából lehet némi ráncfervallást csinálni, de ha most azt vesszük, hogy a 2006-os labdarúgó világbajnokságot a nácik által épített olimpiai stadionban rendezték meg Berlinbe, hogy a tavaly a párizsi olimpián az 1924-es Colombes stadiont használták a field hockey, a gyeplabda mérkőzésekre, hogy most a Milánó Cortina olimpia, az csupa az 1956-os cortinai sportinfrastruktúrát, meg a 2006-os torinói infrastruktúrából néhány elemet használt. Tehát a sportinfrastruktúrát egész jól lehet utóhasznosítani. És itt, ami ugye megépült, három nagy elem sorolható ide, a Duna Arena, mint a versenyúszodánk, a Puskás stadion, mint a legnagyobb volumenű létesítmény, és az atlétika stadion, ami adott esetben olimpia stadionként működhetne, az ugye az atlétika életet kell odavinni, a másik a labdarúgás, harmadik meg az úszó sportunk. Az összes többi az sokkal kisebb volumenű, és főleg az egész olimpia világa ma már az utóhasznosításon keresztül nagyon jó mobilizálja az építőiparnak és a építészetnek a technológiai fejlődését és újításait, ami miatt hát a legtöbb elem azok ideiglenes megoldások. Tehát a párizsi olimpiát, ha valaki végigjárta, akkor csak olyan létesítményt látott, amit előbb említettem, hogy 1924-ben építettek, vagy az 1998-as labdarúgó világbajnokságra. Az összes többi eseményt az pedig ilyen acélvázas ideiglenes megoldásokkal oldották meg, akár a Versailles kastélyba, akár a Concord téren, és utána azokat el is bontották. Hát meg ugye a 2016-os labdarúgó EB stadionjait használták mindenhol az országban a foci fotballmérkőzésekhez. Úgyhogy ez ma már nem olyan, mint ami volt az 1976-os montreali olimpia esetén, ami nehéz helyzetbe hozta a kanadai várost, mert minden nulláról felépítettek monumentális módon.
Vagy például a 2010-es dél-afrikai VB, nem, hogy utána végül is a gaz benőtte ott egy csomó stadiont, nem tudták hasznosítani.
Nem tudom, hogy a VB stadionokra ez a sors várt-e ott.
Láttam ilyen
őszintén
képeket. Igen.
Hát nyilvánvalóan labdarúgó világbajnokságot valószínűleg az túlzás lenne nekünk rendezni. Társországként, de 60 ezres stadionokat tényleg nehéz megtölteni. De az, hogy 10-20 ezres stadionok európai városokban, azt gondolom, hogy az egy élmény, lehetővé teszi, hogyha a foci is jó, és egyébként a közbiztonság is jó, akkor azért egy olyan hétvégi esemény a családoknak vidéken is, fővárosokban is, amivel tulajdonképpen nem is kéne foglalkozni egy gazdasági műsorban.
Igen, még egy picit a sportnál maradva, ugye hát előttünk van tulajdonképpen az európai klubfocinak a legnagyobb eseménye, a Bajnokok Ligája döntő, május 30-án lesz, hát a többségünk az ugye csak tévén tudja nézni, mert ugye ilyenkor a döntőbe jutott csapatok szurkolói között jelentős számban osztanak ki jegyeket, de ez egy óriási elismerés szerintem, hogy nagyon jó dolog, hogy ide került ugye Magyarországra, de visszatérve még az olimpiára, most te hogyan látod az olimpiai rendezésnek az esélyét, a helyzetét, és a kormányváltás például itt a mi pozíciónkon változtathat-e valamit?
Hát az a véleményem, hogy javított az esélyeinken, pontosan azért, mert Magyarországnak egy elég csatavert presztízse lett az elmúlt sok-sok év során, ami nehezítette volna a pályázat népszerűsítését és eladását a világban, főleg a nyugati világban. Most nyilván Magyarország ez az egész választás hozott egy olyan új szituációt, amely mellett nemzetközileg és itthon is lehet erről az egész pályázatról úgy beszélni, hogy már ne arról beszéljünk, hogy ez most Orbán Viktor játéka és a korrupció melegágya a NER rendszernek, hanem szakmai diskurzust lehessen erről folytatni. De visszatérve azt gondolom, hogy Magyarország nemzetközi megítélése most nagyot ugrott április 12-én, ez segíti a pályázati anyagot. Ami egyébként folyamatában van kidolgozásában, csak hát nyilván a választásokra való tekintette ez az elmúlt időszakban, ez szőnyeg alatt volt tartva, hogy nem még véletlenül se legyen a téma a választások során, de ugye Karácsony Gergely főpolgármester még tavaly év előtt őszén vitte be a úgynevezett continuous dialogue-ba ez a folyamatos egyeztetési fázis a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, ami több várossal folytat. Innen lehet majd felkerülni arra a rövidített listára, a shortlistre ez év végén, jövő év valamikor elején, ami remélhetőleg ott lehetünk, ami azt jelenti, hogy egy minimum 2, maximum 4 város lesz ott 36-40-44 vonatkozásába. Tehát ez még nem kiforrott, hogy 1-2 vagy akár 3 olimpiát kiosztanak, és azt se tudjuk, hogy pontosan mikor. Tehát ez most az új NOB elnök érkezése után az egész ilyen átvizsgálás alatt van, újra gondolás alatt van, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak kis komoly problémái vannak. Hogy tudja az olimpiai játékokat népszerű eseményként ott tartani, főleg az új generációk fókuszában, és hogy tudja megtartani a nézőközönségét a tévén keresztül, ahonnan jön a legnagyobb bevétele a rendezővárosnak is tulajdonképpen az Ágyószín keresztül. Úgyhogy most óriási gondolkodás van a NOB-on belül is, kezdve, hogy a Brisbane 32-es olimpiának a programja, hogy nézzen ki, milyen radikális változások jönnek, már akkor, nem hogy 36-ba. Úgyhogy nekünk most itt igazából a fő feladat az lesz, hogy a koncepció, amit szerintünk Budapest el tud viselni, vagy pozitív módon tud saját előnyére hasznosítani, abban legyen az IOS, a NOB részéről egy megállapodás, egy támogatás, és ha ez megvan, akkor ezt a teljes koncepciót el kell adni a magyar lakosságnak. Akkor kell egy társadalmi párbeszédet folytatni arról, ahol nagyon világosan, nagyon transzparensen be kell tudni mutatni, hogy ezek a beruházni valók, ezek a várt eredmények, ez lesz az ország java ebből, és ezek a kockázatok. És akkor ez alapján lehet abban bízni, hogy egy erős többségi társadalmi támogatottságot lehet az olimpia pályázat mögé téve tenni, amit vezet a fővárosi önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez már nem egy pártprojekt, nem egy kormányzati projekt, nem szabad, hogy az legyen. Ez egy alulról építkező, a főváros által előre vitt olyan beruházási, nemzetgazdasági projektjavaslat, amit a végén vagy támogat, vagy nem támogat a kormány.
Jól emlékszem, hogy azért volt erre korábban kezdeményezés, hogy legyen egy népszavazás az olimpiai rendezésről?
Ez is része annak a sok populizmusnak, ami körbevette ezt az egész ügyet. Népszavazni arról lehet, amit ismerünk. Most még egyelőre ez kár erről beszélni. Ha a koncepció megvan, és bemutatható, és megtörténik annak a kommunikációja, akkor el lehet dönteni, hogy van-e értelme ezt egyáltalán referendumra vinni, ami azért egy költséges nagy feladat, és egyáltalán nem látom, hogy biztosított az érvényessége. Vagy van egy érezhető nagy támogatottság az ügy mellett, és ezt fölösleges megerősíteni. De mindegy, ott még nem tartunk, ez úgyis a politikusok döntése lesz, hogy ebbe akarnak-e egy ügydöntő népszavazást a végén, vagy nem.
Beszélgetésünk végén, olyan néhány perc maradt az egyórás adásunkból, két nézői kérdést tennék föl. Az egyik az az, hogy sikere járhat-e azt hiszem mindenkit ez foglalkoztat, most a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Azt a nézői kérdést már föl se teszem, hogy mennyit lehet visszaszerezni, mert gondolom az ilyen a Totó és a Lotto világában tartozik, de neked mi a véleményed például az olyan gazdag magyaroktól, akikről egyébként folyamatosan lehet beszámolni. Most a napokban egyébként a mi kiadónk is majd meg fogja jelentetni a 100 leggazdagabb magyar kiadványt, hogy mennyire lehet mondjuk a jogtalanul megszerzett vagyonokat visszaszerezni.
Hát szerintem itt egyértelmű a szándék, egyértelmű, hogy mit tudunk, mit látunk a valóságból. Tehát az elmúlt 16 évben kialakult egy rendkívül hatékonytalan gazdasági környezet, ami egy urambátyám világa volt. Aki lojális volt a rendszerhez, hajlandó volt dolgok felett szemet hunyni, azok megkapták a támogatást, akár hatékonyak, akár versenyképesek voltak, akár nem. És azok, akik hatékonyak, versenyképesek, ügyesek voltak, de nem a kormány kottájából játszottak, azok nem kaptak ilyen támogatásokat. Ez a fajta piac és verseny ellenes környezet torzított mindent, és ennek eredménye az, hogy természetesen olyan vagyoni koncentrációk jöhettek létre, amelyek természetes kapitalista, szabadversenyes gazdasági körülmények között soha nem jöhettek volna létre. Úgyhogy én majd kíváncsi leszek a 100 leggazdagabbra majd 2026-27-es kiadványra, mert nyilván meg fog változni. Tehát azt úgy ránézésre most is tudom mondani, hogy a top 50 leggazdagabból a harmada, de legalább a negyede, én nem tekintem őket üzletembereknek, nem tisztelem őket.
Akkor lehet, hogy új lista vezető is lesz.
Tehát, hogy ott nyilván lesz egy átrendezés. Ha politikai szándék megvan, akkor nyilván ez a hivatal létrejön, és elkezdi a nyomozási munkát, a bizonyítás és a többi. Ami nagyon fontos, hogy az új kormánynak nem csak mondani, hanem ténylegesen betűről betűre be kell tartani, hogy a jogállamot helyrehozza, annak része az is, hogy jogállami keretek között tartja az egész elszámolási folyamatot, és nem engedi, hogy a nép hangja meg a közhangulat befolyásolja az események folyamatát, hanem erre nyomozóhatóságok, ügyészség, és teljes függetlenül kell, hogy ezzel foglalkozzon, semmiféle politikai nyomás meg akarat nélkül. Csak hagyni kell őket, szerintem ennyi elég, és ahol visszásság volt, azt földerítik, ahol pedig nem, az, akkor el kell fogadnunk, hogy mert mindennél fontosabb az, hogy a jogállamunk most már szilárd legyen, és mindenki egyenlő legyen a törvény előtt.
A másik kérdés, ami érkezett olvasóinktól vagy nézőinktől, hogy jó ötletnek tartod-e az ügynökakták megnyitását 36 évvel a rendszerváltás után, és mit vársz ettől?
Semmit nem várok, de jó. Én történelem szerető és érdeklődő emberként, én igazából nem értem, hogy ezt miért nem nyitották meg eddig. Tehát 36 évvel később miért kérdés ez még? Tehát jogunk van tudni, szerintem olyan lesz, mint a Kennedy akták, hogy megnyitották, és az élet megy tovább, semmi csoda nem történt. Én nagyjából valószínűleg így vagyok, tehát a ismertebb nevek azok már a 90-es, 2000-es években mindenki meg, azok már a sajtó kihozta, és a többi szerintem nem várok benne semmi olyat, ami a sajtót fölkapja esetleg.
Még egy kérdés belefér, mert mégiscsak azért van élőben a műsorunk, hogy a nézők kérdezzenek. Az pedig, hogy mi a véleményed arról, hogy Magyarországon elegendő lenne csak 5 bank. A kérdező az azt mondja, hogy igaz, Nagy Márton véleménye szerint, és Nagy Márton most már nem miniszter, és hogy azt mondja, hogy megfigyelt, hogy egyetlen osztrák bank sem volt a felsorolt.
Ez minősíti Nagy Márton tevékenységét. Tehát ezért neveztem őt annak, aminek neveztem a műsor. Tehát ez elképesztő, felháborító és szégyen, hogy egy gazdasági miniszternek tényleg van képe, és bejelenteni, hogy ő hány bankot szeretne látni. Tehát ez mutatta, és ez az, amiben óriási változást kell ebben az országban a fejekbe. És a vállalkozói szférába is az etatizmust ki kell nyírni a gondolkodásból. Mert sajnos az emberek így kondicionálódtak, hogy az állam mindenben segít, az állam kisegít, az állam meldönt mindent. Például azt is, hogy ki jó piaci szereplő, ki rossz piaci szereplő, hány versenyző szereplőnek kell lenni, abból mennyi lehet magyar, mennyi külföld. Ez nem véletlenül van itt a magyar gazdaság, ahol van. Mert egy gazdasági miniszter komolyan képes volt bemondani, hogy hány bank legyen Magyarországon.
És még meg is nevezte őket egyébként, hogy kiknek kéne itt maradnia. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönöm Szalai Berzevici Attila, a közgazdásznak, a Budapest Értéktőzsde volt elnökének, hogy itt volt velünk az elmúlt egy órában. Szép napokat kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.